Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, ahová összejöttünk nagy nevének dicsőségére és igéjének hallgatására. Ezt az igét pedig írva találjuk a Királyok első könyve 19. részének az első 8 verseiben. Istenek szent igéit a Királyok első könyvéből, a 19. rész első 8 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És Akháb elbeszéli Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követeket külde Jezabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segíjenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, ahogy te cselekedtél azoknak életével mindegyik. Amit mikor megérted, felkelvén elméne vigyázván az ő életére. És méne Bérsebába, amely Júdában volt, és ott hagyja az ő szolgáját, ő pedig elméne a pusztába egynapi járóföldre, és elmenvén leülle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefekülék és elaluvék a fenyőfa alatt, és ímé angyal illeté őt, és mondanéki, kelj föl, egyél. És amikor körülnézett, íme a fejénél vala egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz, és evék és ivék, és ismét lefekülvék. És az Úrnak angyala eljött másodszor is, és megilleti őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőt felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és méne annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig, a Hórebig. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az ószövetségi népnek a történelmi és vallási emlékezetében Illés próféta a legnagyobbak közül való. Úgy is mondják a teológiai szaknyelvben, hogy a nem író próféták között Illés a legnagyobb, akinek hatása minden mai napig érezhető. Munkássága, személye mindig hivatkozási alap volt Isten ószövetségi választott népének életében. Emlékezzünk csak vissza, amikor Jézus ott van azon az utolsó estén a megdicsőülés hegyén a tanítványaival, akkor, mikor eltávolodik a három tanítványtól, beszél, így írja le az evangélium Illéssel és Mózessel. És ennek a hatására érinti meg a tanítványokat az, hogy Uram, nem is kellene visszamenni a világba, hanem építsünk hajlékot, hármat, egyet Illésnek, egyet Mózesnek, egyet pedig magunknak. Nagysága Illés prófétának talán abban a helyzetben való helytállásából fakad, amiben hitet, vallást tesz az Istenről, úgy, mint aki egyedül maradt egész nemzedékében az Isten prófétája. Ha visszalapoznánk a Szentírást, akkor látnánk, hogy nem egészen így van, mert voltak még mások, akik titokban szintén elkötelezettek voltak az Úrnak, akiknek akkor bujdosni kellett, és voltak jó emberek éppen a király közvetlen környezetében, akiről nem sokára szó lesz, akik ezeket az igaz prófétákat bujtatták, barlangokban és élelemmel látták el. De Illés úgy látta és úgy élte meg, és erre majd később visszatérünk, mint aki egyedül van egész nemzedékében az Istenért való helytállásban. Egyedül maradt hű. A Krisztus előtti 8. században uralkodik Aháb király, aki feleséget Föníciából hozat magának, és egy föníciai lányt, Jezabelt veszi feleségül, aki magával hozza a föníciai vallásnak, vagy a föníciai kultusznak a legfőbb istenét, amely nem csak Föníciában, hanem az egész kánaáni térségben ismert és elismert istenség volt, a Szentírásból oly sokszor hallott Bált. És a különlegesség, hogy Aháb király idejében addig csak átcsurgott a népek közötti kontaktusban, ahogy ez ma is szokott lenni, hogy ahogy érintkeznek népek, ezek rendszerint a gondolkodásban, a gasztrológiában és természetesen a hiedelem világban is hatnak egymásra, és az emberek, úgy ahogy ez ma is történik, amiket nagyon kedvesnek találnak, átveszik, ha belegondolunk csak az utóbbi negyed században, hány olyan ünnep van, amit átvettünk, vagy legalábbis próbálnak itt meghonosítani, akár az angol szász világból, akár a német nyelvterületről, hát éppen most legutóbb a Szent Iván, és az az ünnepség, amit köré kerítenek, ami nem létezett néhány évtizeddel ezelőtt, így érintkeznek. Népek, kultúrák, így volt Illés prófétának az idejében is. Ez a kánaáni istenség behatolt minden népnek a gondolatába, és behajolt az egy és igaz Isten tiszteletét követő és követelő ószövetségi választott népnek is az életében. És éppen Illés próféta korában szinte missziószerűen, hiszen ahogy hallottuk, több száz Bál prófétát hozatott Jezabel királyné magához Föníciából, és ezek nyilvános tereken megjelentek, hát arányait tekintve Illés ott van egyedül, és ott van 450 próféta, már csak a megjelenésben is teljesen más a fajsúly. Nem akarok testvéreim mostani párhuzamot vonni annak, akinek a média hatalom van a kezében, hát azért kicsit más fajsúllyal jelenik meg a gondolkodásban, mint mondjuk az evangélium, amely templomokban, amely élő szóban hangzik. De ez nem azt jelenti, hogy az igazság ott van, hanem megjelenik ez, abban a korban ott van, és ez a kánaáni istenség azért is veszélyes a választott népnek a gondolkodására és hitére, mert a termékenység istenének tartották, a Zsoltárokban ilyeneket olvasunk, hogy Bál a felhőkön lovagol. Ez azt jelentette, hogy őt tartották, azért tartották a termékenység istenének, mert az eső és a vihar istene volt a korabeli gondolkodásban is. Ismerjük a közel-keleti térséget, ahol a víz az életet jelentette. Tehát minden esőcseppet Bálnak tulajdonítottak, vagyis abban az agrár világban, amiben benne éltek, amikor évről évre való volt az élet szó szerint. Nagy tartalékokat a régi világban nem tudtak felhalmozni az emberek, és másfajta infrastruktúra nem volt mögöttük, ami ma a rendelkezésünkre áll. Tehát évről évre volt bizonyosságuk nekik az élet felől, és elhitték, hogy tényleg az ő életük Báltól függ. És tőle várták életüknek a megmaradását és a beteljesedését. És ez az első pont, ahol érintkezik, testvéreim, a történet a mi életünkkel, a mi valós hétköznapjainkkal. A Bál trendiség. Mikor az emberek gondolkodásába beleül, hogy valahonnan várják egy meghatározott, biztosan megfogható dologtól az életüknek a megváltását, a boldogulásukat. A Bál trendiség, testvéreim, ma a pénz. Hiszen a közgondolkodás nem csak itt nálunk, az egész nyugati világban azt sugallja, ha van pénzed, akkor boldog vagy, ha nincs pénzed, boldogtalan vagy. És azok az emberek, akik ott állnak a létnek nem is olyan rossz fokán, boldogtalanok attól, hogy nincs, pontosabban nincs elég pénzük, annyit, amennyit szeretnének. Ez a trendiség nagyon nehéz kiírtani. Pedig testvérem, ha belegondolunk, a pénz természetébe éppen most itt vagyunk benne nagyon mélyen, egész országot lehet térdre kényszeríteni, embereket lehet megalázni, Görögországra tessenek gondolni, most, amikor ez, amitől a megváltást várják az emberek az életükben, embereket dönt nyomorba. De visszautalhatnék jó néhány évvel ezelőtt, amikor emberek felvettek kölcsönt, fizették 10 évig a törlesztő részletüket, és azzal szembesültek, hogy 10 év után kijött a számla, hogy még a felvett összeg másfélszeresen mindig adóságban van. Testvéreim, ha valaki megcsinálná ezen kívül más dologgal a világban, fellázadna a fél földkerekség. De az emberek gondolkodásában olyan mélyen ül az, hogy a pénz a megváltó az életünkben, hogy ez nem is megy át. Pedig hozzátartozik ez a természetéhez. A pénz természetéhez, hogy abból sosem elég. Gondoljatok bele, a világ leggazdagabb embereinek nem elég az a pénz, ami a rendelkezésükre áll. Még többet szeretnének. Mert ez a természete. A soha nem elég. És ezért lesznek boldogtalanok az emberek. Mert aki nem tanulja meg, hogy az eszközök, a trendi, amely meghatározza a gondolkodást, a bál trendiség, így neveztem el magamban, azok egy lapra tesznek fel mindent, és onnan várják az életüknek a megváltását. Egy olyan hatalmi térben, testvéreim, ahol erre a közgondolkodásra még olykor ráerősítenek fentről is. Tessenek belegondolni, választások előtt rendszerint ugye ilyen kedvezményes ígéretek hangzanak el színtől függetlenül az emberek irányába. Hát ez az, ahol meg lehet őket érinteni. És tényleg az ember azt gondolja, hogy ezen áll, vagy bukik az ő boldogsága. És ebben a helyzetben szólal meg Illés próféta. És azt mondja, hogy figyeljetek, a ti életetek, boldogságotok, jövendőtök nem báltól függ. Ő halott. Ő nem Isten. Ti egy hamis Istenben hisztek. Nem él. A felolvasott ige verseket megelőzően írja le a királyok könyve azt az eseményt, hogy Illés próféta megjelenik ugye a királyi háznál, és bejelenti, hogy 3 évig nem ad Isten esőt a földre. Pontosan azért, hogy rácápoljon arra a hiedelemre, hogy Bála vihar és az ivatar istene. És 3 évig nincsen eső Izraelben. Kiszáradnak a kutak, minden, valaki, ha hazamegy, üsse fel a Szentírást és olvassa el, gyönyörű. Bizonyítom nektek, hogy halott Bál, nem Isten. És 3 év után megjelenik Illés, mikor Isten küldi őt, és visszamegy, és azt mondja, elmúlt a 3 év, és Isten újra esőt ad a földre. Az Úr jön és ad. Mert egyedül csak Isten, az élő Úr, Jehova tud életet adni nektek. Az ember életében, testvéreim, nehogy valaki félreértse, nem rossz dolog a pénz. Csak a helyén kell kezelni, azok anyagiak, azok dolgok. Azok nem élők, és nem is lesznek ezáltal a megváltás eszközei. És Illés erről beszél, és a Szentírás ezt üzeni nekünk. Egyik nap vannak, a másik nap nincsenek. És az ember is kerülhet akár egy élet folyamán olyan helyzetbe, hogy van, amikor bőséggel van, és van, amikor szükséggel van. Vagy nincs. És van olyan, amikor a pénz segít abban a pillanatban, és van olyan, amikor a világ pénze sem segít az emberen. A dolgok, amik nem élők, nem Isten, az nem tud segíteni az emberen ideiglenesen, alkalmilag, természetesen, hogy ne. De nem végcél, boldogságot nem tudja megadni. Figyeljetek! Az eszközök jó dolgok, de a helyén kell kezelni. Ki tud segíteni? Az az Isten, aki visszatér a néphez a három évi szárazság után, és azt mondja, hogy esőt adok a ti földjeitekre, megáztatom, hogy legyen életetek. És aztán ezt követi az a Kármelhegyi történet, amelyet felolvastam a Biblia olvasás rendjén, amikor ott a Kármelhegyén a 450 Bál próféta is, meg Illés egyedül hasonló körülmények között két mágiát raknak, pontosabban két áldozati oltárt állítanak fel. Illés gyönyörű szépen a isteni kijelentés szerint 12 kő és a többi, és amit egy napon keresztül nem tudnak megtenni a Bál prófétái, hogy tűz nélkül meggyulladjon, az áldozat azt Illés egy imádságra megkapja ajándékba az Istentől, ott mindenki szeme láttára. Mert nyilvánvalóvá kell válnia mindenki előtt, sőt nyilvánvalóvá is válik, hogy mit tesznek, vagy mit tesz a trendi és annak követői, és mit tesz az Isten és az ő követője. Bár utalást tettem rá, testvéreim, az anyaginak a természetére, amely országokat tud bedönteni, vagy éppen életben tartani, néha arctalanul. Rég baj van, ha úgy hagy hiányt valami az ember életében, hogy az nem elég, sosem elég. De Isten vajon mit tesz ebben a helyzetben az övéivel? És ez az üzenetnek a másik oldala ebben a mai igében. Isten győz. Elég az áldozat, amelyet háromszor megöntöztek vízzel annyira, hogy az árok is megtelt körbe, ahogy azt hallhattuk. És érdekes módon a történetben Isten győz és Illés veszít. Hiszen másnap megüzenem neki Jezabel királynő, hogy te is a proféták sorsára fogsz jutni egy nap múlva. Vagyis megöletlek téged. Elveszem az életedet. Hiába válik nyilvánvalóvá a Kármel hegyén az Isten igazsága, testvéreim, ez még nem győzi meg az Isten ellenségeit. A gonosz nem adja olyan könnyen magát. Ez az, amit nagyon sokszor a hívő emberek sem vesznek figyelembe. Kitartó természetű. Hiába jelenik meg Isten a maga igazságával, erejével és hatalmával, az még nem győzi meg az Isten ellenségeit. Jezabel üzen. És ezzel az üzenettel menekülésre kényszeríti Illést, sőt, a személyes életét krízisbe dönti. Ma a modern pszichológiában erre van egy szép kifejezés, burnout. Kiégés. Mert Illés elvégzi a prófétai feladatát, bizonyítja az Isten erejét, győz az Isten látszólag ott, és mégis az ő prófétája kudarcot val, hiszen minden győzelem ellenére másnap menekülnie kell neki ki a pusztába. Ő pedig elméne a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül le egy fenyőfa alá, és könyörgőt hadd halljon meg, és mondta, elég, most ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És ez a második szerintem, testvéreim, még izgalmasabb kérdés is, mint az első, nevezetesen, hogy összeomolhat-e a hívő ember. Mert ugye kívülről úgy néz, hogy aki hisz, annak mindig erősnek kell lenni. Az bármilyen terhet elbír. És ebben az igében benne van, hogy bizony Illés is összeomlott. És akkor jön a nagy kérdés, hol van a hit? hitt élte, ha mégiscsak összeomlott, vagy legalábbis megroppant az életed a terhek alatt? Hol van a hit pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá? Amikor baj van? Testvéreim, ha figyelünk az igére, Illés nem a hitét veszítette el, hanem az életkedvét. És a kettő nem ugyanaz. Hogy is indokolja? Azt mondja, Uram, vedd el az én életemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Vagyis Illés kudarcként éli meg a tehetetlenségét, hogy Isten látszó, Isten valós ereje ellenére, ami bizonyossá vált az egész nép előtt ott a Kármel hegyén, hogy Isten, Isten és a Bál egy halott képzelgés, ennek ellenére a nép nem tért meg. Ő a külsőt beengedi az életébe. Neki nem a személyes hite ingott meg, kint a pusztában is Istenhez imádkozik. Neki az Istennel való kapcsolata nem romlott meg. Ő ugyanígy hisz tovább is Istenben, azért omlik az Isten elé, hanem a küzdelmek felőrlik. Belőrül. És azt mondja, hogy elég. Mert nem vagyok jobb az én atyáim. Ott a fenyőfa alatt, vagy az új fordítás szerint a reketje bokor alatt, Illés abban az elesettségben is az Isten elé teszi le az életét. Azzal az indokkal, hogy nem vagyok jobb az én atyáimnál, és ez az ő önértékelése, hogy nem tudott többet elérni a Bál elleni küzdelemben, mint az előtte járó proféták. És ez a baj. És ez belül úgy jelenik meg az ő életében, mint kudarc. Az ő frusztráltsága abból fakad, hogy a külső világ lassan, de lassan beszivárgott az ő gondolatába. És emberileg érthető is valahol, hiszen végig így él, hogy egyedül maradt hű az Istenhez, és belekeseredik ebbe a történetbe. Pedig testvéreim, mi már később tudjuk azt, hogy Illés jobb volt, ezt most idézőjelbe teszem, jobb volt az ő atyáinál, hisz egy istentelen korban, amikor a legerősebb volt a Bál kísértés az Isten népe között, akkor állt helyt és mutatta meg az ő hűségét. Egy hitetlen korban megőrizni az Isten hitet. És azt mindig csak utólag látjuk meg, hogy melyik volt a leghitetlenebb kor, teszi hitelessé az életet. Ezért tehát sose fakadjon senkinek a szívéből rossz önértékeléssel az, hogy Uram, elég. És én nem akarok többet tőled vallani, rólad vallani, és nem akarok mást. Csak azt, hogy hagyjanak békén. Én már nem akarom a te nevedet hordozni a világban. Pedig ez a hűséges helytállás mentette át éppen Illés prófétán keresztül az Isten nevét és szeretetét. Nos testvéreim, térjünk vissza a kérdéshez, hogy a hívő ember élete kerül-e krízisbe? Igen. És pontosan azért nagyon sokszor, mert a hívő emberek sokkal érzékenyebbek. Ők lelkiismerettel állnak a dolgokkal szembe. Talán egy picit jobban bántja a világ igazságtalansága, mint másokat. Talán jobban bántja a szeretetlenség, mint másokat. Talán a veszteségeket is mélyebben érzik át. És éppen ezért, igen, nem kell megvetni, hívő emberek élete is kerülhet krízisbe. Eljöhet a burnout. És akkor kérdezhetnénk, mi értelme van a hitnek? Testvéreim, nagyon sok. A zsidókhoz írott levélben olvasunk a hit példaképeiről. Ábrahámról, Izsákról, aztán később a történelemben nagyon sokakról. És azt írja mindegyiknek a végén, hogy hit Ábrahám, hit Izsák, hit Jákob az Istennek, és ezt tulajdonította neki Isten igazságul. Hiszen a hiten keresztül megmaradt a kapcsolódási pont, hogy az Isten kegyelemmel lehajoljon ahhoz az emberhez, aki összetörtségében is, mint Illés a reketje bokor alatt odaomlik Isten szín elé, és azt mondja, Uram, az én erőmből nincs tovább. És akkor én az Isten angyal jön, megrázza Illést, kenyér és víz, egyél és igál. Másodszor is megrázza az angyal felére, egyél és igál, mert hosszú út van még, erőt felett való út van előtted. Testvéreim, nem a hit ment meg, hanem a hit által Isten. Mikor Jézushoz elmegy egy beteg gyermekéért esdeklő apa, azt kérdezi Jézus tőle, hogy hiszed-e, hogy meg tudom cselekedni, hogy meggyógyítsam a gyermekedet? És azt mondja ez az ember, hogy hiszek, Uram, csak légy segítségül az én hitetlenségemben. Testvéreim, a hitnek ez a gyönyörűsége, ez az ajándéka. Isten az ő ígéretére néz, és nem az emberre. Kelj fel, mert még erőt felett való út áll előtted, és visszaviszi Istent a Hórebig, ahol szövetséget kötött az ő népével. Isten ígérete az, hogy az ő népét elviszi az örökségébe. Az ő gyermekeit beviszi az ő örökségébe. Ezért, ha néha jönnek nehéz pillanatok, ne ijedjetek meg. A hit mindig ajándék, az a csatorna, ami által Isten odaáll, megajándékoz, és azt mondja újra és újra, neked már nincs erőd, de én adok az én kegyelmemből. Kelj fel, fogadd el ezt a kegyelmet, azt, ami ma is megmutatkozik ebben az asztalban. Fogadjátok el, és titokzatos módon nem csak erőt, hanem életet és reménységet kaptok. Amen. Meg vagyunk előtted, Istenünk, hogy bizony mi is, akik hallgatjuk a te igédet, olykor-olykor megfáradunk. És azt mondjuk, hogy Uram, elég. Szeretnénk kimenni a pusztába, egyedül lenni, magányosan, belső békességet keresve. Sokan keresik ebben a világban, máshol vannak, akik keleti filozófiáknak a gyönyörébe, önmegvalósításaiba menekülnek, mások a természetbe. Vannak, akik elszigetelődnek a világtól, és önmagukat belülről őrlik. És vannak olyanok, akik már feladnak mindent. De akik az Úrra néznek, erejük megújul, mondja a próféta. Szárnyak elnek, mint a sasok. Járnak és nem fáradnak el, futnak és nem lankadnak meg. Másik helyen azt mondja a zsoltáros, én az Úrra néztem szüntelen. És nem engedted, hogy lábom meginogja. Ó, bárcsak mi is néznénk, terejád, életünk minden napján. Mert akkor látnánk, hogy mindenünk tőled való, és hálával tudnánk megállni, megköszönni mindazt, amit adtál nekünk. Mi is megköszönjük mindenkinek, amit adtál, anyagit. Köszönjük, ha többet adtál, adj még többet, de add, hogy hálával álljunk ezekért előtted, és lássuk azt, hogy ezek jó dolgok, hogyha a maguk helyén kezeljük őket. És lássuk azt is, ha valaki mellettünk elesett, akkor annak talán nem a hite tört össze, hanem az élet érzékenységében többet rakott rá, mint másokra. Tedd irgalmassá a szívünket, hogy az ilyen emberek felé úgy tudjunk odafordulni, mint akikről tudjuk, hogy nem hitüket vesztett emberek, csak a pillanatnak a gondja a mélyben nyomta őket. Add, hogy nevedet soha ne szégyeljük. És azáltal, hogy a szavaink vagy bizonyságtételünk nyomán nincs látványos fogadtatás, nevezessen soha rossz belső önértékeléshez. Senkit se tegyen gyávává, hogy a családjában tovább is beszéljen a te megváltó szeretetedről. A barátai előtt soha se tagadja el, hogy szeret téged, és ő hisz. Erősíts meg mindenkit a te kegyelmedből. Szeretnénk eléd hozni most azokat, akik hálával állnak itt. Mindenek előtt egy testvérünket, aki kerek évfordulót, fél évszázadot tesz most eléd, benne a születéstől a mostani örömig. Békességedben hordozd őt és az övéit, szeretetedben, hogy mindent, amit adtál neki, anyagiakat és lelkieket, ezért hálával tekintsen terejád. És azért is, hogy életének ezen a pontján fontosnak tartotta, hogy megálljon szeretteivel együtt előtted, és megköszönje minden ajándékodat, amiben voltak jó napok, és voltak nehezek, de kegyelmedből mégis minden szépségben ott van előtted. Áld meg őt és hordozd, tartsd meg kegyelmedben, szeretteivel együtt, irgalmasságod és kegyelmed szerint, fiad Jézus Krisztus által. Imádkozunk beteg testvéreinkért. Imádkozunk azokért, akik bizonytalanok, akik belső bizonytalanságba élnek, légy velük. Imádkozunk gyermekeinkért, fiataljainkért, hogy a nyári szünidőben ne érje baj őket. Imádkozunk azokért, akik vigyáznak rájuk. Légy velük, adj erőt nekik, segítsd őket, hogy mindenki örömben láthassa viszont mindig szeretteit. És imádkozunk volt kántorunknak a családjáért, a gyászveszteségében. Irgalmad, kegyelmed ragyogja be az ő életüket a feltámadás reménységével. Fogadd el azt is, amit csöndben eléd teszünk, és hallgass meg. Fiadért Jézus Krisztusért. Amen.